Jézusnak a drága szavai János evangéliumban olvashatjuk, hogy Jézus tanítja, hogy aki hisz én bennem, annak örök élete van. Jézus sokat tanítja János evangéliumban az örök életet. Az egyik helyen azt is kifejti, hogy mit jelent ez az örök élet, hogy közelebb kerüljön hozzánk. Mert azt, hogy örök életünk van, legtöbbször úgy dolgozzuk fel, hogy majd a mennyországban kibontakozik ez a dolog, és most semmi igazából semmi kézenfogható haszna nincs a számunkra, hogy befogadtuk az örök életet. Na most Jézus nem így gondolja. Jézus nem így gondolja. Jézus azt mondja János evangélium 17-ben, a főpapi ima fejezetében, ahol ezt mindenki olvashatja, a hármas versben úgy határozza meg az örök életet, azt mondja, az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, imádkozik Jézus az atyához. Tehát ez az örök élet, ez nem csak egy olyan ajándék Istentől, hogyha valaki hisz, akkor kap örök életet, hogy majd, ha ez a földi életünk lezárul, akkor majd odafönt igen jó dolgunk lesz. Ez így igaz? Ez így igaz, ott rengeteg csodálatos dolog van nekünk elkészítve, ez egy olyan birodalom, amiről fogalmunk sincs, beszámolók vannak, próbáljuk elképzelgetni, de ott annál sokkal több van, mint amit most meg tudunk fogni, vagy el tudunk képzelni. Az egy fantasztikus birodalom, a mennyei birodalom. De Jézus azt mondja, hogy ez az örök élet, ami így a szívünkbe kerül, ez arról szól, hogy megismerhetjük őt. Hogy megismerjenek téged. Az egyedül igaz Istent, mondja Jézus, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Vagyis az örök élet magában hordozza annak a lehetőségét, hogy azt, aki minket szült, aki teremtett, és aki munkálni akarja az életünket, arról egy ismeretet szerezhetünk, és egy egyre gazdagabb, egyre növekvő ismeretet szeretne nekünk átadni. Hogy abban járhassunk. Mert az életünkben a legnagyobb kincs, ha belegondolunk, az ezüst és az arany fölött, és a világ minden gazdagsága felett, hogy őt megismerhetjük. Hogy az ő ismeretére eljuthatunk, hogy az ő ismeretében növekedhetünk. Mert ne titkoljuk azt el, hogy amikor megszülettünk az Úrban, akkor még fogalmunk sem volt arról, hogy hova csöppentünk bele. Csak éreztük, hogy valami nagyon jó történt velünk, és hogy ez a szeretet úgy átjárja az embert, és hogy szinte minden más lesz, és ott van ez az öröm, meg ez a békesség. De hogy kézzelfogható formában meg tudnánk mondani, mi történt velünk, hát fogalmunk nincs róla. Ez az újonnan születés belül megy végbe. Ott belül történik valami. Az újonnan születés, az a szellemtől van. És szellemi dolog. És aztán később, ami itt belül ebben a csomagban van, azt kell kijárnunk. Azt kell kijárnunk, és ezt úgy tudjuk kijárni, és úgy tudjuk élvezni ezeket a dolgokat, ami be van csomagolva ide az örök életbe, hogyha megismerjük őt. Vagyis az Isten ismerete nélkül, akármilyen gazdagság van itt belül, nem tudjuk megélni. Nem tudjuk megélni. Úgy, ahogy ezt Isten szeretné. Úgyhogy ezt az Isten ismeretét, mert sokan mondják, ugyan mire megyek én az Isten ismeretével? A földön nekem kézzelfogható dolgokra van szükségem. Igen ám, de hogyha Isten ismeretére az ember eljut úgy, hogy egy növekvő, folytonos munka ez Isten szíve és a te szíved között, ez az ismereten való gazdagodás, akkor azt fogod észrevenni, hogy ez lemérhető lesz az életed minden napjaiban, az áldásokban, a közösségedben, a családban, a munkahelyen, mindenhol ki fog ragyogni az a dicsőség, amit belül megismersz. Úgyhogy ez ráveti a fényét az egész életedre, az egész fényét. És a drága Úr Jézus, amiközben az igét fogadjátok a szelítség szellemével, gyógyít benneteket. A szemben van gyönyörű gyógyító kenet, úgyhogy valaki ma nem csak a fizikai látásából kap épülést, hanem a szellemi meglátásunk is, hiszem, hogy arra is kiterjed ez. Többet fogunk látni Isten gazdagságából, mint eddig. Ez az ismeret szó, hogy mennyire fontos, hogy ez az örök élet arról szól, hogy megismerjenek téged. Ez az ismeret szó a görög nyelvben előfordul sok helyen. De egyetlen egy igei vonatkozást engedjetek meg nekem. Hogy hol találkozunk ezzel a szóval, mert ez közelebb fogja hozni azt, hogy Isten mit szeretne. Mit szeretne, amikor arról beszél, hogy ismerjük meg őt. A Máté 1.25-ben arról beszél az ige, hogy József, aki csak jegyben járt Máriával, és Mária pedig viselős lett. És József el akarja hagyni ezért Máriát titokban. És az angyal megjelenik neki álmában. És elmondja neki, hogy maradj Máriával, mert aki a méhében fogant, az a Szent Szellemtől van. És ekkor azt olvassuk, hogy József felébredt ebből az álmából, és magához vette Máriát, de nem ismertem meg addig, amíg Mária meg nem szülte az első szülött fiát. Ez az ismeret szó, hogy József megismerte volna Máriát, pontosan az a szó, amit Isten hoz nekünk az örök élet vonatkozásában. Hogy ismerjük meg őt. És a férj és a feleség vonatkozásában ez az ismeret, hogy József megismerte Máriát. Azt jelenti, hogy egy nagyon szoros, meghitt, bensőséges módon való megismerés tapasztalati úton. Könyvből nem lehet elsajátítani, hogy milyen az, amikor a férj megismeri a feleségét. Tapasztalati úton való ismeretről van szó, és egy olyan közelséget hordoz magában, és egy olyan meghittséget, amit Isten kíván velünk, hogy abban járjunk. És ahogy József megismerte Máriát, úgy Máriát senki más nem ismerte. Olyan közelségről, olyan meghittségről, olyan elrejtett és titkolt és mélységes vonatkozásokról van, bensőséges módon való ismeretről van szó, amit Isten kíván, hogy mi úgy ismerjük meg őt, ahogy senki másnak azt nem adta meg. Az a hely neked el van készítve. Ez az ismeret. Isten ismerete a te számodra. És hogyha meglátjuk ezt, hogy Istennek ez a hívása erre az ismeretre, hogy ilyen bensőséges módon szeretné, ha mi megismernénk őt, mert ez az örök élet. És Jézus azt mondta, aki hisz én bennem, annak örök élete van. És ez az örök élet tárja föl nekünk ezt az ismeretet. Akkor az embernek megindul a szíve, hogy szeretnénk ebben a megismerésben még nagyobb gazdagságra szert tenni. Még inkább megismerni őt. Hogy vannak még olyan helyek Isten szívében, amit nem ismerünk. És azok bontakozzak ki nekünk, mert nekünk azokat elkészítette Isten, hogy megismerjük, és azokban járjunk. És növekedvén az ő ismeretében. Ugye írja ezt is az egyik levelében, Péter, hogy növekednünk kell az Úr ismeretében. Vagyis ez egy óriási elhívás. És felelősség a mi részünkről, mert ez fogja meghatározni azt, hogy az áldásokban hogy tudunk járni. Hogy tudunk majd járni, amik el vannak készítve. Szeretnénk megismerni Istent, ugye? Most ez a vágy, hogy ezt átlátjuk, hogy ezt Isten nekünk adta, egyre inkább nyiladozik bennünk, és ez nagyon jó, mert ezt az örök életet Isten felkínálja, és nekünk pedig ki kell bontani ebben a csomagban belül, mit hordozunk, ebben az újjászületés csomagban, mit nekünk ad az újjászületéskor. Benne van minden. A Zsidó 12.1, ha oda lapozunk, akkor azt fogjuk olvasni az első versben, a 12. fejezetben, hogy úgy kezdi az írás, hogy annak okáért. Most így nem szoktunk mondatot kezdeni, annak okáért. Vagyis ez a 12. fejezet, amit az első verstől majd most kibontunk, vonatkozik a 11. fejezetben mind azokra, akiket a hitnek a példaképeiként említ meg, az egész 11. fejezetben sorolja nekünk a hit csarnoknak a példaképeit. Akikre úgy tekinthetünk, hogy a hitük említésre méltó. Olyan hitben jártak, hogy a 11. fejezetbe belefértek. Ott említésre kerülnek. Na most ez a fejezet nem zárult le, mert az Új Szövetség még íródik, hogy a mi hitünk is bekerülhet oda, és törekszünk is erre, hogy olyan hitcselekedeteink legyenek, hogy ebben a hitcsarnokban majd a mi képünk is ott lesz a folytatásként. Ez egy óriási csarnok. És kikerültek a képek? Nézzük, kinek a képei. Ábelnek ott van a képe. Énok említésre kerül. Noé említésre kerül benne. És olvassátok el, hogy kit miért említ ott a hit hőseként. Aztán Ábrahámot említi. Izsákot, Jákobot, Józsefet, Mózes van ott megemlítve. Hatalmas hit cselekedeteik kért. És amikor ez a fejezet lezárul, akkor a 12-es fejezetben így indul, annak okáért. Vagyis az a rengeteg hit, ami ott megemlítése kerül, azt mondja az írás, hogy erre figyelmezvén most mondok nektek valamit. Annak okáért. Hogy ők hitben tudtak járni, vagy ők olyan hitben tudtak járni. Ti és mi, mert mondja, hogy mi is, akiket a bizonyságoknak így nagy fellege vesz körül. Vagyis nézzük csak, mit mond. Azok, akik már nincsenek itt velünk, mert előttünk jártak, de itt hagyták a hitüket a földön példaképnek. Hogy nézzük meg, hogy hogy működött a hit, és mikre volt képes az a hit, és miket cselekedett meg az a hit. Azt mondja az ige, hogy mi is, akiket a bizonyságoknak így nagy fellege vesz körül. Mi ez a felleg, ez a bizonyságok fellege? Mindazok, akik előttünk jártak hitben, de bizonyság felhőként vesznek minket körbe. Ez egy óriási kijelentés, ami itt van. Meg kell azt látnod, hogy azok, akik odaát vannak már, a hitükkel és a szeretetükkel, mint az elvégzett bizonyságaikkal körbevesznek minket. És támogatnak minket. Ez olyan, mint amikor a lelátóról elmész egy nagyon jó foci meccsre, a kedvenc csapatod játszik az erős ellenséggel. És ott mindenki kiabál, hogy gyerünk, rúgd be a gólt, ide menj, és odaszaladj, és itt a labda, nem látod, és folynak a bekiabálások, és a bátorítások, és más dolgok is folynak ott, de ez itt a földi meccs. Van egy másik nézőtér. Van egy másik néző, a bizonyságok fellege. A bizonyságok fellege. És akik minket valaha ismertek és szerettek. És odaát vannak. A lelátóról nézik a mi hitünk harcait. A hitünk megméretetéseit. És óriási módon bátorítanak minket, és biztatnak minket. És kiabálnak a lelátóról, hogy maradj hitben. Lásd a győzelmedet. El ne hidd az ellenségnek a gonosz sugalmait. És láss át az ellenség nyilain, és az Úr Jézus nevében bízzál, és egy olyan biztatást adnak onnan felülről, ők már máshogy látják. Ők a teljes menny birodalmát ismerik már. És onnan biztatnak minket, az ige szerint. A bizonyságotnak ez a fellege vesz minket körbe. És ezt tudnunk kell, hogy ez egy bátorítást ad nekünk. Hogy nem vagyunk egyedül, mert maga a főpapunk, könyörgései, és ez az óriási bizonyság felleg vesz minket körbe, lépten nyomon. És nem akarják, hogy elbukjunk, hogy a próbákba alul kerekedjünk, hanem a győzelmünket kiáltják, és a győzelmünket vágyják, és bátorítanak és biztatnak minket, és ovációval fogadnak minket, hogyha egy-egy megmérettetésen átjutottunk, és újjongó örömben vannak odafönt a mennyben. Egy ilyen bizonyság felhő vesz minket körbe. Ezt nagyon jó végig gondolni, amikor az ember úgy gondolja, hogy a kutya se néz rá, és sehonnan semmi támogatást nem kap. Tudd meg, hogy ez nem így van. Ez nem így van. És ezt folytatja, hogy mivel ez a bizonyság fellege körbevesz minket, óriási hittámogatás. És ha tudatosítod magadban, ez erőt fog adni neked. Ez erőt fog adni neked, hogy nem vagy egyedül ezekben a harcokban. Mert azok, akik már kijárták a hitiskoláját, és győzelmeket arattak, azok körbevesznek téged. A hitükkel, a bátorításaikkal, a biztatásaikkal. És azt mondja az ige erre föl, hogy ezért félretéve minden terhet. Vagyis igenis próbálnak minket lehúzni a világ dolgai. Bekapcsolod a híreket, semmi más kell, csak azt végighallgasd. És akkor elkezdesz hajta gondolni, hogy fog megoldódni mindez, amit most bemondtak a hírekbe. Nem a te dolgod. Jézusnak a szeme rajta van ezen a világon, hidd el. És őt még soha nem érte semmi váratlanul abból, amit itt bemondanak. És az ő szemei rajta vannak. De azt mondja, hogy félretéve minden terhet. Vagyis ne a te válladon legyen. Az a Jézus vállán legyen. Félretéve. Hova teszed félre? Jézus vállára. Jézus vállára. Meg kell tanulni a gondjainkat, őre bízni. Félretéve minden terhet, és a megkörnyékező bűnt. Mert a bűn leselkedik. Ahogy azt megvan írva az elején is, az egy Mózesben, hogy ott leselkedik, és te pedig állj ellen. Vagyis tudd azt, hogy leselkedik, és meg akar emészteni, és fel akar emészteni a jövődet, és bele akar sodorni különböző bajokba és gödrökbe. Tudjad ezt. De ezen kívül van egy másik felhő, ami körbevesz. És az a bizonyságotnak ez a mennyei fellege, ami téged körbevesz, és bátorít, és biztat, ezért könnyen félre tudod tenni. Ezeket a nehézség, könnyen félre tudod tenni ezeket a terheket, és a megkörnyékező bűnt, és így folytatja, kitartással. Kitartással fussátok meg. az előttünk lévő küzdőteret. Vagyis ami hátul mögött van, arra már ne tekintsünk folyton folyvást vissza, mert azon már nem tudunk változtatni. Azok a dolgok már elmúltak. Azok, ha visszatekintünk, és ráadásul kudarcok, csak az erőnket fogják elszívni. Ha sikerek, akkor sem lehet állandóan abban élni, mert az Úr új sikereket készít neked. És új győzelmeket. Úgyhogy azt mondja, hogy az előttünk lévő küzdő teret. Ebben benne van, hogy várakoznak rád az ellenségek. Benne van. Azért küzdőtér. Ez egy küzdőtér, és a lelátón ott van ez az óriási szellemi birodalom, amely támogat. És ezért van garantált győzelmed a Jézus nevében. Garantált a győzelmed, ha ezt végig gondolod. Ezt a küzdőteret győzelemmel tudod megjárni. És akár mi is történik, le kell szögezned előre, neked győzelmed van ebben. Mert a Jézus megszerezte a számodra. És egy ilyen elszántsággal kell neki menni, bármilyen dolog is történne, és jönne az életünkbe. Ez egy előre elhatározást jelent. Hogy te legyőzhetetlen vagy, nem azért, mert te oly magadtól olyan erős lennél, hanem azért, mert a nagyobb lakik benned. Elszánás legyen benned. Egy ilyen elszánás legyen, és lásd magad ebben a győzelemben. És ez a hitcsarnok biztasson téged, hogy nem vagy egyedül. A Jézus Krisztus főpapunktól kezdve az összes hithős vele drukkol. Drukkol, hogy bejuss a végcélba. A Jézus nevében. Óriási dolog. Óriási dolog. Az életünkben vannak kudarcok. Vannak helyzetek, amikor nem úgy jövünk ki, ahogy szerettünk volna. Hányan voltatok ilyen helyzetekben? Nem így gondoltam, Uram, de végül is így lett. Az ilyen helyzetekből az ember, ha kijön, akkor a bölcsember tanul belőle. Ez az első. Megtanuljuk, hogy ez mit rontottunk el, mit tévesztettünk, mit kellett volna másként. A múltra visszagondolni eddig érdemes, és nem tovább. Bölcs tanul belőle. És aztán tovább megyünk, és az Ószövetségben rengeteg olyan hithősről olvasunk, akinek nem elsőre sikerült ez a hitgyőzelme. Voltak megpróbáltatások, nehézségek, és ezekből a nagyon mélyre jutott helyzetekből rengeteget tanulhatunk. Mert meg fogjuk látni, hogy nem mi vagyunk az elsők az életben, akikkel ez vagy ez történik. Előttünk is voltak olyan megmérettetések, amiben lehet, hogy belekerültünk. És Jónásnak a példáját szeretném ma úgy elétek hozni. Az, talán a legrövidebb könyv az Ószövetségben, összesen két oldal. De hogy mi tanulság van benne, hogy az ember milyen hibákat követ el, és hogy Isten mennyire kegyelmes, amikor kiengedi ezekből a helyzetekből az ember, és tovább viszi azon az úton, mintha mi sem történt volna, hogyha igaz megtérés van bennünk. Ezt fogjuk ma megnézni, mert lenyűgöző az isteni irgalom és kegyelem, ahogy az életünket tovább emeli bizonyos helyzetekben. És ez fel fog ma minket emelni. És azt mondja az 1 Korintus 10:11, hogy mindezek pedig példaképpen estek rajtuk. Vagyis Isten megengedte, hogy ők átmenjenek rajta, hogy nekünk legyenek példaképeink arra, hogy abból a mélységből, a cethal gyomrából is ki lehet jutni. Abból a mélységből is ki lehet jutni. Példaképpen estek rajtuk, és megirattak a mi tanulságunkra. Vagyis ha az Ószövetséget tanulmányozzuk, akkor csak addig szabad belemenni, amíg az a mi épülésünkre, a tanulságunkra van. Mert ezért irattak meg. A mi épülésünkre, a mi példánkra irattak meg. Hogy nekünk abból legyen meríteni való, hogy megismerjük belőle Istent még jobban. Hogy milyen az Isten, amikor az ember nehéz helyekre kerül. Hogy irgalmaz és hogy kegyelmez az embernek, és ezt jó tudni, hogy Istenre bármikor számíthatunk, bármilyen nehézségben. Nem károsztatni fog, hanem felemel. És ezt nagyon fontos megtanulni, mert a leggyilkosabb dolog az életben ez a károsztatás. Akkor károsztatjuk magunkat, meg károsztatjuk a másikat, és közben amit teszünk ezzel, hogy leapad a hitünk. Az a amúgy is gyengének vélt kis hitünk, mert még nem látjuk, amiben hiszünk, és meg vagyunk méretve, és akkor még az a picin hitünk is lejjebb apad, amikor jönnek a károsztatások. Amikor jönnek a megjegyzések. És jönnek a... nem jó már semmire ez a dolog. Istennél nincsen használhatatlan élet. Nem lehetséges, hogy úgy összetört volna az életed darabokra, hogy Isten azokat a kis darabokat ne tudná helyére tenni, és úgy összeilleszteni, mint a soha ne törött volna el. A világ, amikor valami összetörik, akkor kidobja azt, mondja, nem jó már semmire. Elromlik, kidobjuk a szemétbe, nem jó már semmire. Isten az összetört életeket pedig a kezébe veszi. És a megtört szíveket meggyógyítja, és újra szerkeszti, és egybe szerkeszti, és új életet lehel bele. És az újrakezdés Istene. És hatalmas kegyelem van nála. És ha arról beszélünk, hogy az az örök élet, hogy megismerjük őt, akkor a Jónás példájaként pont ezt fogjuk ma kiemelni Istennek a tulajdonságaiból. Miközben olvassuk majd, hogy meglátjuk, hogy Isten milyen is valójában, amikor egy ember a saját engedetlenségéből nehéz és mély helyekre jut. Isten hogy kiemeli onnan? Ezt fogjuk megnézni, és nagyon, nagyon tanulságos lesz nekünk, és ezért tanulmányozzuk, mert a mi példánkra van megírva, a mi tanulságunkra van megírva, hogy mi abból tanulhassunk és épülhessünk. Mert ugye elrontunk dolgokat az életben, és ez a példa Jónás igen jól elszúrta a kezdetek kezdetén. Nézzük meg, hogy mit tett, és hogy volt ez Jónás könyvére. Lapozzunk, ami hihetetlen, de benne van a Bibliánkban, mert elég ritkán lapozunk oda, egy rövidke kis könyv, ma ezt fogjuk tenni. És ha nincs a Bibliád kéznél, akkor hiszem, hogy a fölöttünk lévő kivetítőt meg fogod találni. Jónás első fejezetében. Az első verstől olvasom a hármasig, hogy hogy kezdődik a történet. Az Úrnak szava szól Jónáshoz. És kivehető, és teljesen érthető az Úr akarata. Hát nem mondhatjuk, hogy Jónás nem imádkozott eleget, és nem tudta, hogy mit akar az Úr. Az Úr szólt hozzá, kelj fel, menj Ninivébe. Menj Ninivébe, a nagyvárosba. És kiálts ellene, mert gonoszságuk felhatott elémbe. És egy nagyon bűnös városról van szó. És Isten ítéletre készül. De az ő nagy kegyelméből előtte még elküldi az ő szolgáját, hogy figyelmeztesse az ott élőket, hogy ha meg nem térnek, akkor ítélet következik. Ezzel az üzenettel kellene Jónásnak elmenni Ninivébe, ami, hogyha szeretnénk tudni, Ninive Észak-Iraknak a területén van, és abban az időben nagyon-nagyon nehéz nép lakta, nagyon sok elvetemültség volt a nép életében, és bűn, és megsokasodott a bűn, ezért akart Isten ítéletet hozni. Jónás veszi az üzenetet, felkelt, hogy Tarsisba szaladna az Úr előtt. Elől. Tudnunk kell, hogy Ninive és Tarsis pontosan homlok egyenest másik irányba van. Tehát nem mondhatjuk, hogy Jónás engedelmeségben azt mondta, hogy rendben, Uram, veszem a cokmókomat és megyek Ninivébe. Esze ágában nem volt Ninivébe menni, mintha nem is hallotta volna, azt mondta, mielőtt az Úr még megtalálja, hol vagyok, elindulok ellenkező irányba. És elindult Tarsisba, hogy szaladna az Úr elől. Lement a kikötőbe, és ott egy hajót talált, és elment Tarsisba. Megadván a hajóbért is, jegyet vett magának. Anyagi áldozatokat hozott, hogy minél messzebb menjen onnan, ahova Isten akarja őt vinni, és beszállt ebbe a hajóba, hogy az Úr színe elől meneküljön. Hányszor vagyunk az életben ehhez hasonló helyzetek, mert tudjuk, hogy mit kellene tennünk, mert az Úr szintisztán közlése van nálunk arról, hogy valamit meg kéne tennünk. De visszatart valami minket. Legtöbbször félelem, sokszor kis hitűség, megint máskor egyszerűen csak más gondoltunk magunknak. És amit én kigondolok magamnak, az a legjobb, gondoljuk. És az Úrnak az akaratát meg félretesszük. Isten azonban hatalmas arra, hogy elkezdjen foglalkozni velünk, amikor ezek a dolgok nem úgy vannak, ahogy lenni kellene. Ugyanis szabad akaratot hagyott nekünk. Tehát meghagyta a szabad akaratunkat. Nem kényszerítette Jónást, hogy Ninivébe kössön ki. Csak szólította. És megvolt az akarata, hogy ne abba az irányba induljon. És ne oda menjen. Nézzük meg, hogy mi történik. A 4-es és az 5-ös versben olvassuk ezt. Mi lett ebből az engedetlenségből? Az Úr pedig nagy szelet bocsájtott a tengerre, és nagy vihar lett a tengeren, és a hajó már-már töredezik vala. Szóval beszállt a hajóba, gondolta, hogy veszem a kalapom, és megyek. Tűnök innen, mert nem akarok oda menni. És erre föl Isten egy kis szelet bocsájtott, meg egy kis vihart, meg egy kis, még nagyobb vihart. Olyannyira, hogy már töredezett a hajó. És nézzük, hogy reagálnak erre a hajósok. A hajósok félni kezdtek. Hajósok megfélemlettek, és kiáltottak mindenki az ő istenéhez. Ugye egy pogány nép volt, mindegyiknek volt egy istene. El tudjuk képzelni ezt a fejetlenséget, hogy kiabáltak az istenüket. Jaj, segíts nekem is, melyik önké az igaz Isten? Nem derült ki a helyzetből, mert nem lett kisebb a vihar. És a hajóban lévő holmit be kellett vetniük a tengerbe, hogy valami könnyebbsége legyen a hajónak, nehogy elsüllyedjen. Akkora volt a veszteségek. Látod, hogyha Istennek nem az akaratában vagy, akkor nem csak te iszod meg a levét, hanem a környezeted is. A környezeted is. Veszteségek. Be kell dobálni a targót, a kargót, be kell, mind ment a tengerbe. Az összes drága portéka. Mert életveszélybe voltak. És hogy így valamit könnyítsenek magukon, Jónás pedig, néznek, mit csinál Jónás. Jónás lement a hajó aljába, lefeküdt és elaludt. Mint hogyha teljes közömbösséget mutatna ez a Jónás. Tudja, hogy mi folyik. Tudja hogy jól, hogy engedetlenségben van. Tudja jól, hogy ez az egész azért van, ez a macera, mert ő rossz irányba van. De a füle botját nem mozdítja. Szegények ott a félelmükben dobálják be a dolgokat a tengerbe, hogy az életükért küzdenek. Az életükért küzdenek, és ő elmegy aludni. Azt mondja, sziasztok, megyek aludni. Mit szóltok a Jónáshoz? A hozzáállása. Elképesztő, nem? Jónás tudja, hogy miért van ez a vihar, és mégis elmegy aludni. Úgyhogy Jónás engedetlensége fokozódik. Fokozódik. És a bajok is egyre inkább. És a végén aztán a kormányos mester látja, hogy Jónás aludni ment. Ez egy nagyon szemetszúró dolog, mindenki más munkában van. És utána megy. És azt mondja a hajósoknak, hogy húzzunk sorsot, hogy miért van ez. És Jónásra kerül a mutató. Jónás, te vagy az oka ennek a dolognak. És akkor elkezdik fogadni, honnan jöttél, miféle ember vagy, miért vagy ezen a hajón. Végül aztán Jónás odáig faggatják, hogy azt mondja, hogy ez az egész én miattam van, belátja. Belátja. Nem keni másra, és nem kendőző. Amikor már szűkült a kör, akkor Jónás azt mondja, igen, ez én engedetlenségem. Nekem nem ezen a hajón kéne lennem. Ezért van ez az egész, úgyhogy tudjátok mit? Fogjatok meg engem, és dobjatok be a tengerbe. És hogyha engem bedobtok a tengerbe, ahogy ez lett is, abban a pillanatban elállt a vihar, és lett csendesség. Úgyhogy Istennek a természet feletti megnyilvánulásai ott vannak az életünkön. Észreveszünk dolgokat, amikor Isten foglalkozik velünk. Amikor Isten foglalkozik velünk. Döntéseket hozunk, a döntéseinknek következményei vannak. Következményei vannak. Ha engedetlenségben vagyunk, és az engedetlenségben hozzuk meg a döntéseinket, lesznek foglalkozások velünk. Isten ugyanúgy szeret minket azon a helyen is, de észre kell vennünk, hogy nem jó helyen vagyunk. És lesznek foglalkozásaink. Az Úr foglalkozik velünk. És veszteségek is lesznek így. És ahogy Isten mondja, az 5 Mózes 30-ban mondja ezt a 19-es versben, hogy én, a mindenható, elétekbe adom az életet és a halált. És elétekbe adom az áldást és az átkot. És te pedig válasz. És azt is megsúgom neked, hogy melyiket választ. Azt mondja, Isten, válaszd az életet. Hogy élhess. Lehet, hogy olyan ostoba vagy, hogy a másikat választod, de én megmondom neked, melyiket. Az életet választ. Az életet választ, hogy élhess, mint te, mind a te magod. Vagyis amikor döntéseket hozunk, akkor az kihatással van a fiainkra és a fiaink fiaira is. Mert ha az élet irányába hozzuk meg a döntéseinket, és a bölcsesség Isten bölcsességében, akkor nem csak a mi életünket fogja megáldani, hanem a fiak és a fiaknak az életét. A következő generációk is meghatározódnak egy-egy döntéssel. Úgyhogy az életünkben ezek a döntések, amiket hozunk, a kicsi, apró döntések és a nagy horderejű döntések is, minden döntésünk két kategóriába sorolható valamelyikbe. Vagy közelebb visz minket Istenhez, Isten szívéhez, mert az ő akaratában van a döntésünk, vagyis az életet választottuk, vagy a másikat választottuk, és a döntésünk, amit döntöttünk, bár tudjuk, hogy nem így kellett volna, mert az igét már ismerjük, eltávolít minket Istentől, és távolabb kerülünk tőle, valamilyen mértékben. Jónásnak ez a története. Meghozta a döntését, és távolabb került Istentől, az ő akaratától, az ő kegyelmétől, és rosszul döntött. Mert a Jakab apostol tanítja nekünk, hogy közeledjetek az Istenhez, ugye? És akkor ő is közeledni fog hozzátok. Vagyis ha olyan döntéseket hozunk, amiről tudjuk, hogy az ige támogat minket, és ez a döntés Isten szerinti, akkor elvárhatjuk nyíltan, hogy Isten is fog közeledni hozzánk azáltal. Az ő ismeretében, a kegyelmében, az áldásaiban biztosak lehetünk abban, hogy ő is közeledni fog hozzánk. És felhívom a figyelmeteket, hogy ez a közeledés, ez az ő benne fogalomkörben zajlik. Mert Jakab keresztényeknek írta a levelét, akik már mind ő benne voltak. És mégis, hogy ő benne vagyunk, vannak közelebbi helyek. Vannak még közelebb, és közelebb, és közelebb vajó helyek az ő szívében. Tehát ez, hogy közeledjünk Istenhez, ez mindennapi vezérvonalunk kell legyen. Hogy olyan döntéseket hozunk, hogy közelebb kerüljünk az ő szívéhez. Mert akkor ő is közelíteni fog hozzánk. És Istenhez közelebb lenni, azt mondom nektek, hogy nyereség minden vonatkozásban. És minden tekintetben. Mert Isten egy jó Isten, és az áldások Istene. Úgyhogy ezt tartsuk szem előtt, és így próbáljuk kihozni a döntéseinket. Válasszuk az életet. Válasszuk az életet. Legapróbb döntéseinkig lebontva. Ugyanolyan erővel választhatunk egy jó döntést, mint egy kevésbé bölcs döntést. És akkor az életet választottuk, és közeledtünk Istenhez. És ő is közeledik hozzánk. És minden egyre happybb és happybb lesz a Jézus nevében. És ez nagyon jó dolog, amikor az ember érzi az Úrnak ezt a megelégedettségét és örömét, ugye? Figyeljünk erre, és közelebb leszünk Isten szívéhez. 12-es versben Jónás megszólal, és azt mondja, mondanékik, fogjatok meg, és vessetek engem a tengerbe. Nézzétek meg, hogy Jónás szíve valahol fordult. A közömbösségből, hogy teljesen közömbösen elment aludni, nem érdekel engem, ha elsüllyed is ez a hajó, én nem megyek Ninivébe. Ugye? Itt ez volt az előző kép. Most, hogy számon kérik őt, felvállalja a felelősséget. Ez az első hely a megtérésünkre. Ugye a döntéseinket felvállaljuk a felelősséget. Azt mondja, én miattam van ez az egész. Fogjatok meg engem, dobjatok be a tengerbe, és akkor megcsendesedik a tenger, mondja ellenetek. Mert tudom én, hogy miattam van ez az egész, ez a nagy vihar rajtatok. Miattam van, mondja Jónás. És a nagy tanulsága Jónásnak, a példájában a felelősségfelvállalás. Ha hozunk egy rossz döntést, ugye nem mondhatjuk mindig, hogy mindig mindenben én tökéletes vagyok. Nem. Hozunk rossz döntéseket. Vagyunk egy helyen. Isszuk a levét. Ugye? Isszuk a levét. Benne vagyunk a pácban. Mások is isszák a levét. Mit lehet ilyenkor csinálni? Az első lépés, hogy fel kell vállalni a döntéseinkért a felelősséget. Miattam van ez az egész. Hát, a legtöbb ember mit csinál? Nem, te tehetsz az egészről. Azért van, mert te. És sorolja. Na most mindenkinek van sár a saját részén, ugye? De ha felvállod a saját részedet, akkor vagy előbbre. És ez Istennek nagyon tetszik. Akkor azt mondod, hogy ez az egész én miattam van. Azt is vállalt föl, amit nem te tettél. A békesség kedvéért. Mondja az ige, hogy békességre törekvők legyetek? Áldást fog hozni neked. Szoktam mondani, írd a többi mellé. Elfér. Valaki vádaskodik, sorolja, írd oda a többi mellé. Majd Isten megítéli. Csak legyen békesség. Ez Jónás ezt tette. Én miattam van az egész. Dobjatok be a tengerbe. Jónás azt mondta, inkább itt a tengerbe fulladok, mint hogy elmennék Ninivébe. Nagyon nem akart Ninivébe menni. Nagyon nem akart. De azt mondja, jó, dobjatok be a tengerbe. Na most figyeljetek ide. Amikor az ember egy rossz helyzetből egy még rosszabb helyzetbe sodorja magát, ez történt. A hajó, hányatott hajó, és a tengerbe, ugye? Oda kerül. Egy ilyen háborgó tengerbe, hogy valaki azt túléli, az kizárt dolog. Mi történik Jónással? Képzeljétek el, hogy Istent nem érte váratlanul ez a helyzet, hogy Jónás bedobták a vízbe. Már el volt készítve a nagy hal, tátott szájával. Gyere csak, Jónás, most bekaplak. És kimentette az életét. Isten elkészítette neki a kimenekedést. De miért? Azért, mert Isten kegyelmes minden körülmény között. Próbál a segítségünkre lenni. És Jónás ide sodorta magát. Saját ostobasága, engedetlensége folytán. Meghozta a kiigazítást. Ez az én miattam van, figyeljetek ide. Legyen ennek az egésznek vége. Dobjatok be a tengerbe. Mintha lezárta volna az egészet. És Isten azt mondta, nem, nincs vége. Nincs vége. Jött a cethal. És elnyelte Jónást. De ez végül is a kegyelemnek egy helye volt, hogy életben maradhasson. Hogy életben maradhasson. Isten számára ki vannak készítve a kegyelmek az életünkben, amikor tudja, hogy eljutunk egy helyre az ő foglalhatóságai során, és egyik nehéz helyzetből a másikba kerülünk, amikor ilyen az élet így megdob minket, és ki tudja, hogy most hova süllyedünk alá. Ott már ott vár minket Isten kegyelme. Ott vár minket. Soha ne csüggedjünk el, Isten soha nem feledkezik el rólunk. Mindig ki van készítve a kegyelme. Előre. Mert ő valahogy a minden tudás istene, mert nála az időtengely fölött ott van a minden tudás, és tudta azt a pillanatot, amikor Jónás oda bedobják. És a cethal várta. És bekapta. És 3 napot és 3 éjt a cethal gyomrában, a nagyhal gyomrában kellett töltenie Mózesnek, hogy legyen ideje gondolkodni. Itt Mózes tovább gondolkodik, illetve Jónás tovább gondolkodik. Hogy kerültem erre a helyre? Mit évő legyek? Mihez kezdjek most itt? Se világosság, se fényesség, gyomorsav, túltengés. Képzeljétek el, a halnak a gyomrában. Mihez kezdjek most? Hogy lesz innen a kimenekedés? Na most Isten megengedi, hogy ilyen helyekre kerüljünk, hogy számadást készítsünk, hogy van-e folytatás? Innen hogy tovább? Most mihez kezdjek? Mit ér-e még valamit az életem? Kell-e még Istennek? Hogy kerülünk ilyen helyekre az életben, és ezt a dolgot, Isten azért, ez egy kegyelem hely volt, akármennyire mondjuk, hogy erre a helyre nem szeretnék kerülni, ez kegyelem volt Istentől, hogy nem hagyta, hogy elvesszen. És amiért Isten ezt megtette Jónással, az pedig az, amit a példabeszédek ír. Példabeszédek nagyon jól hozza, a 28. fejezet, 13-as verse mondja, aki elfedezi az ő vétkét, nem lesz jó dolga. Ha Jónás továbbra is csak falazott volna, akkor mindannyian megfulladnak, elvesznek a tengerbe. De Jónás felvállalta. Én teltek az egészről. És nem fedezte tovább a vétkét, hanem felvállalta. És azt mondta a Jónás, hogy én miattam van ez a dolog. Bocsánat, srácok. És belátta. Azt írja az ige, aki elfedezi az ő vétkét, nem lesz jó dolga. Aki pedig megvallja, vagyis bevallotta. Megvallja, és elhagyja. Vagyis itt látunk egy fordulást Jónásnál. Az irgalmasságot nyer. Vagyis igenis el kell ismerni, kell az a pont jön, amikor elismerjük, hogy ezt rosszul tettük, itt tévedtünk, itt hibáztunk, és azt meg kell vallanunk. Azok felé, akiket érint, és legelsősorban Isten felé. Mert amikor megvalod, akkor van érvényesítve számodra az a kegyelem, a szent vér, ami ott van a trónon, a kegyelem trónján. Egy másik fordítás úgy mondja, hogy aki pedig megvallja és elhagyja, az újabb lehetőséget kap. Ez a Living Bible, az élő Biblia fordítás szerint. Isten azt mondja, jó, rendben van, beláttad, hogy tévedtél. Beláttad, hogy rosszul csináltad? Kezdjük előről. Újabb lehetőség. Beülsz ugyanabba az iskolapadba újra, hogy megtanuld végre, hogy kellett volna. És addig járunk vissza abba az osztályba, amíg azt ki nem jártuk. És Istennek újabb és újabb kegyelmet. Ha megtérünk, újabb kegyelmet kapunk. Ha megtérünk, újabb kegyelmet. Újabb és újabb kegyelmet. Újabb lehetőséget kapott Jónás. Hogy volt ez? Ez úgy volt, hogy Jónás felszólt a cethal gyomrában. Jónás felkiáltott a cethalnak a gyomrában, és azt kérte Istentől, hogy szabadítsa ki erről a nehéz helyről. Felkiáltott Istenhez. Olvassuk ezt el, hogy imádkozik. A 7. vers, a 2. fejezet 7. versében vagyunk. Mikor elcsüggedek elcsüggett bennem az én lelkem, megemlékeztem az Úrról, előbb is emlékeztetett volna az Úr akaratára, de akkor történt. Tehát Isten kegyelme bevárta őt. Megemlékeztem az Úrról, és bejutott az én könyörgésem hozzád, mondja, a te szentséged templomába. És Isten meghallgat minket a legmélyebb helyeken is. A legmélyebb helyeken vagyunk. Bejutott a könyörgés az Úrhoz. És hálaadó szóval áldozom neked, mondja. Mondja Jónás, hálaadó szóval áldozom neked, megadom, amit fogadtam, az Úré a szabadítás. Vagyis mit mond Jónás? Engedj ki innen, Uram, megyek Ninivébe. Csak még most az egyszer hadd kerüljek ki innen. És legyen meg a te akaratod. És elmegyek Ninivébe. Megadom a fogadásomat. Elmegyek. És amikor ez elhangzik, akkor a harmadik fejezet indít, és azt mondja, és lőn az Úrnak szava Jónáshoz, másodszor is mondván, kelj fel, és menj Ninivébe. Vagyis, amit ez mutat nekünk, hogy Isten, ha ott van az igaz megtérés a szívünkön, és a megbánás, és ez csak Isten látja, hogy az őszinteségből jön-e. És a körülményeink tudnak minket úgy szorongatni, hogy valóban felkiáltunk Istenhez. És belátjuk, hogy hol tévedtünk, és hol hibáztunk. És amikor így fel tudunk kiáltani Istenhez, nézd meg, hogy Istennek sem a kegyelme nem fogyott el, ugyanúgy megkegyelmez neki. Az elhívása nem változott meg, nem vesztette el az elhívását. Istennek a céljai az életére nem változtak meg. Tehát Isten úgy újította meg a kegyelmét felette, rendben van, Jónás, figyelj ide. Most, hogy megigazítottad magad, mondom neked újra, menj el Ninivébe. És most ez alkalommal Jónás összeszedelőzködik, nagy boldogan, hogy kikerült a Cethalnak a gyomrából, mert Cethal kiviszi őt a partra, képzeld el. Parancsolj! Menj az Úr akaratába! Hogy Istennek a keze, hogy mindenen rajta van az életünkben. Kiviszi őt a partra. És ott szabad lábon engedi. Jónás fogja magát, és elmegy Ninivébe. És amikor közeledik a városba, akkor elkezdi hirdetni, hogy még 40 nap, és jön Isten ítélete. És még 40 nap, és nem lesz többé Ninive. És hogy ezt közeledik a városhoz, és mondja ezt a súlyos ítéletet, a nép elkezd a szívében megfordulni, és megtérni. Istennek a figyelmeztető szavát meghallották, és elkezdenek böjtölni, zsákba öltözködni, és a gonoszságaikból megtérni. Egészen a királyig, a király is megtér. És a Ninive királya is böjtöt hirdet, és porba és hamuba és zsákba öltözködnek. Igazi megtérést mutatnak. Tudod, hogy amikor az ember azt mondja, hogy sajnálom, az még nem igaz megtérés. Valamire azt mondod, hogy sajnálom, hogy így volt. Ez abszolút nem megtérés. Nem tértél meg a szívedben. Az, hogy valamire szánalommal tekintesz, hogy sajnálod, az még nem azt jelenti, hogy a szívedben megigazítottad magad. Mert az igazi megtérés, az igazi megbánása valaminek, az azt jelenti, hogy rálátsz arra, hogy rossz irányba haladtál, és ott megállsz, ott kiigazítod magad az Úr előtt, és mindenki előtt, aki ellen vétkeztél, és irányt változtatsz, és elindulsz a helyes irányba. Ez történt Jónással. Ez az igaz megtérés. Ez történt Ninivével. Az emberek fogták magukat, és a bűnös életükből megfordultak. És többé nem vétkeztek. És Istennek ez kedves volt, és Isten irgalmasságot és kegyelmet gyakorolt a Ninive város lakóival szemben. És nem pusztította el őket. Na, ez sem tetszett Jónásnak. És elkezdett perlekedni Isten, azt mondta, hogy ezért nem akartam menni, mert tudtam, hogy megkegyelmezel nekik. No, ez sem igaz. Ő azért nem akart oda menni, mert semmi kedve nem volt oda menni. És ő nem tudta, hogy Isten így megkegyelmez, mert ő már nem hirdette volna. Akkor azt hirdette volna, hogy legyetek, mert megtérhettek. Nem ezt hirdette. De perlekedik Isten, azt mondja, hogy akkor most én hamis proféta lettem, hogy hirdettem ezt a város, hogy elpusztul, és most megkegyelmeztél nekik. Hogy jelenek én most meg a városban? Tehát Jónást megint sérti valami az ő büszkeségét. Nem úgy lett, ahogy profétáltam. Hát van ez ma is így a proféták között. Profétálnak hamis, és nem úgy lesz. Nem feltétlen hamis proféták. Mert megtérhetnek a szívek Istenhez. Ez történt Jónással, és Jónás annyira elszomorodik, hogy nem a városban, hanem a városon kívül ül le. És ott emésztődik a nagy melegben. És az Úr rendel neki egy tököt. Jónás, ne szomorkodj, ímé a tök. És a töknek az árnyékában felsóhajt, hogy könnyebbségem van, Uram. És az Úr megmutatja neki, hogy figyelj, Jónás, nem úgy látod a dolgokat, ahogy én. Ahelyett, hogy örülnél, hogy ez a 120 ezer ember megmenekült. Mert hallgattak az én szavamra. Hallgattak az én figyelmeztetésemre. Az Úr másnapra küld egy rovart, és megszúrja a tököt, és a tök elszárad. Jónás felettébb szánja a tököt, képzeljétek. Jónás sír, hogy elszáradt a tök. És akkor azt mondja neki Isten, figyelj Jónás, te a tököt síratod. Látjátok, hogy mennyire másképp látjuk a dolgokat, mint Isten? És ez az Istennek az ismeretére való eljutás, hogy elkezded a dolgokat úgy látni, ahogy azt Isten látja. Hogy elkezded az ő népét úgy látni, ahogy Isten látja. Hogy elkezded az elveszetteket úgy látni, ahogy ő látja. Hogy nem a bűneiket sorolgatod meg, kritizálod meg, meg elvetted őket, hanem irgalommal és könyörületességgel mész hozzájuk, és próbálsz nekik Isten kegyelméről szólni, hogy azt érezd a szíveden, amit Isten érez. És azt mondja Isten, hogy te szánod a tököt. Isten perlekedik. Jónással, 10-es, 11-es vers, 4. fejezetben. Te szánod a tököt, amelyért nem fáradtál, és amelyet nem vetettél, amely egy éjjel támadt, és más éjjel elveszett. Hány olyan dolgot szánunk az életben, aminek Isten szemében semmi értéke nincsen. Másképp vagyunk a dolgok, máshogy viszonyulunk. És Isten ismerete ezt fogja nekünk hozni, hogy úgy kezdjük azokat látni, és értékelni, és úgy viszonyuljunk dolgokhoz, ahogy Isten. És azt mondja, hogy én pedig ne szánjam Ninivét. A nagy várost, amelyben több van 12 ezer szer 10 ezer embernél, vagyis 120 ezer emberen van ott, Jónás, figyelj ide. Ezt mind vesszen el, azért, hogy neked igazad legyen, amit mondtál, az úgy legyen. Amikor megtért a nép, és hozzám fordult. Jónás, rosszul látod ezt. És ez a nép olyan tudatlan, mondja Isten, hogy nem tud különbséget tenni a jobb és a bal kezek között. Mert nem ismer engem. Nem tud a jó és a rossz között különbséget tenni. És azt mondja, gazdag város, barom is sok van, az ember is sokat ér nekem. Hagyjam elveszni azért, hogy a te igazságodat igazoljam. A történetnek a tanulsága Jónásnak a bukdácsolásai. Hogy egyik helyzetből a másikba bukdácsolt. És Istennek az kegyelmet gyakorló szíve. Hogy Isten minden alkalommal megkegyelmezett. Jónásnak is, amikor nehéz helyzetekben volt, és a népnek is. És hogy Istennek a kegyelmét előre kikészíti a kimenekedést, elkészíti a számunkra, odaadja ezeket. És nehogy azt higgyük, hogy ha mi nem vagyunk engedelmesek egy helyzetben, akkor Isten nem tudja az akaratát végrehajtani. Az ő eltökélt akaratát mindenképpen végre fogja hajtani az életünkben. Eszter könyvében van egy csodálatos ige. Eszter, aki királyné lesz a zsidó népből. És Hámán a gonosz tanácsadója a királynak, aki azt tanácsolja, hogy egész Izraelt dobjátok ki, nem kell, jöjjük meg a zsidó népet. És ugye milyen szellemiségek vannak e mögött, tudjuk a mai napig. És azt tanácsolja a királynak, hogy írtsuk ki ezt a népet, nem kell ez. És akkor Mardokeus, Eszternek a nagybátyja, üzenetet küld be a palotába Eszternek. És az üzenetnek ez a lényege. És szívünkig hatoló az üzenet. Azt üzeni neki, Mardokeus, Eszternek, hogyha e mostani időben te hallgatsz, és nem emeled fel a hangodat, hogy megoltalmazd a zsidó népet, akinek te is a tagja vagy. Hogyha te hallgatsz, akkor máshonnan lesz könnyebbségük és szabadulásuk a zsidóknak. De az Úr mindenképpen elrendelte a zsidó népének a szabadulását. Mindenképpen elrendelte az ő szabadulásukat. Eszter, ha te nem végzed el, akkor az Úr fog valaki mást plantálni. És azáltal szabadulása lesz a zsidó népnek. Jónás, ha te nem mész el Ninivébe, akkor elküldök valaki mást Ninivébe. De a népnek meg kell menekednie. Ez Istennek az elrendelt kegyelme. Az életünk felett, hogy ki rendeli a megoldásokat, és az elrendelt kegyelmét meg fogjuk látni az életünkben. Akármennyit bukdácsolunk, és engedetlenkedünk. A tékozló fiú, aki elment, és elvitte a vagyont, és paráznákra költötte. Az csak úgy lehet, hogyha ő is paráználkodott. Paráználkodott, és elherdálta a vagyont, és amikor minden kegyelmét lefogyasztotta, azt mondta, hopp, hazamegyek. Otthon jobb sorom lesz szolgaként, mint itt, ahol most vagyok. És föl kell, és elindul haza. És tudjátok, hogy amikor az apja meglátja, hogy közeledik, akkor meglátja az apja, hogy közeledik haza a fia. A távolból, a messzeségből. Tudjátok, mit csinál az apja? Elé szalad. Fel kell, és kiszalad elé. És ott megcsókolgatja. Átölelgeti, és megcsókolgatja. Visszafogadja. Ez Istennek az a kegyelme, hogy a tékozlókat, akik hátat fordítanak a kegyelemnek, hátat fordítanak Isten akaratának. Homlok egyenes, máshogy indulunk, mint Jónás. Abszolút nem akarom hallani, sehova menjek. Nem érdekel, mit mond Isten nekem. Élem a saját életemet, hozom a magam döntéseit. Úgy teszem, ahogy nekem jól esik, és ahogy én okosnak látom azt. És amikor eljön az az idő, hogy belátjuk, hogy ezzel így nem jutunk előbbre, és megfordulunk, és megtérünk, megigazítjuk magunkat, és elindulunk vissza felé Istenhez, akkor Istennek ez a könyörületessége fel kell a trónról, és elébünk szalad. És oda szalad, és átölel minket, és azt mondja, hogy hazavártalak eddig is, és örülök, hogy hazajöttél. És gyere be az én kegyelmembe. És vedd az örökségedet, és járj abban, ami a tiéd. És használd azt, ami a tiéd. És menjünk együtt tovább az úton, és a feledés tengerébe vetjük a múltat. És szolgáljuk együtt az egy kegyelem Istenét. Gyümölcsökben, megigazultságban, mert ami el van rendelve, az én népem el nem veszett. Az a 120 ezer ember, az megtartatik, Isten elrendelte. A Jézus nevében elrendelte, hogy a zsidó népen megtartassék. A mi megtartásunk is így el van rendelve. Isten trónja előtt. És az engedetlenség a rossz útirányokra világítson ma rá, Isten. Mert a mi győzelmünk el van rendelve. El van rendelve a Krisztusban. Hála pedig az Istennek, így írja. Hála pedig az Istennek. Ugye írja? Aki mindenkor diadalra vezet minket. Aki, mondta, hogy mindenkor. Akkor is a rossz irányba indultál. Ez mai üzenetnek ez a lényege, hogyha Jónás ki tudta igazítani magát, a legmélyebbről, a cethalnak a gyomrából, a legmélyebb mélységekből, fel tudott kiáltani, akkor a mi helyzetünk hogy lenne reménytelen Istennek? Hogy lenne reménytelen? Sokszor hiteti az ellenség, hogy innen már Isten nem tud segíteni. Ez már olyan mélység, hogy ezt Isten már feladta. Itt már nincs folytatás, nincs tovább. Isten kegyelme lezárult. Kész. Vége. Na ez az ördög dala. Itt szeretné a innét. De nem így van. Nem így van. Azt mondja, mindenkor diadalra vezet minket a Krisztusban. És az ő ismeretének illatát, vagyis az, hogy te ismered a Jézus, hogy te Jézussal együtt jártál, azt megjelenti mindenhol. Amellett csak jársz, fogják tudni, hogy te Jézus tanítványa vagy. Mert ez a kegyelem illata rajtad van. Ez a Krisztus illata rajtad van, hogy ő a kegyelmes, és ahova viszed a kegyelem üzenetét, ott a Krisztus illatja rajtad van. És a világ megérzi, és illatot vesz, hogy ez nem az, amit a megszokott. Ez nem az a kárhoztatás, az a világnak a pora, a bűn, a mindenféle, ami Istentől csak eltávolítana. Nem, ez más illat. Ez a Krisztus illata, ami rajtad van. És ezt viszed ki a világba. És a Krisztusnak az illata minden helyen megjelenti általunk. Ahol a kegyelmet szólod, ott a Krisztus illata megjelenik. Hiszed-e? Ez a kérdés. Bármit tettél, Jónás elvétette. Nem egyszer és nem kétszer. Rossz irányba indult. Perlekedett. Engedetlen volt. És nézd meg, Isten bevégezte vele az akaratát. És a népével. És megtartotta őket. Hogy a kegyelem Istenét megismerni, az a legnagyobb kincs az életünkben. Őt megismerni, a kegyelem Istenét. Hogy mi kegyelmes, hogy nem perlekedik, hogy a bűneinket nem sorolja, hanem a tenger mélyébe vetette. Ezért ne kárhoztasd magad, hanem kezdj el lépéseket hozni, hogy közelebb jössz hozzá. Közeledjetek Istenhez. És ő is közeledni fog hozzátok. Elszánod-e a szívedet ma, hogy ami eddig ráláttál, hogy nem úgy voltam, hogy kellett volna, azokat kiigazítod? Kérd meg a segítségét, hogy Uram, segíts benne, ha magam nem vagyok elég erős hozzá, akkor legyél a segítségemre benne. Hogy olyan döntéseket tudjak hozni, hogy közeledhessek te hozzád. Hogy te is közelíthess én hozzám, és legyen egy gyönyörű egység közöttünk. Egy gyümölcsöző egység. Ahogy a vőlegény örül a mennyasszonynak. Ugye a megismerés. Ahogy a vőlegény örül a mennyasszonynak, akként fog Istened örülni te néked. Ezt írja Ézaiás. Akarod ezt az örömöt minden percben megélni? Sok ember hívőként nem ismeri ezt. Azt az örömöt, amit az Úr megél bennünk, amikor engedelmesek vagyunk neki. Amikor igen mondunk a szavára. Amikor megcselekedjük, amit kér tőlünk. Akarod ezt az örömöt megélni? Ez a kérdés.